Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltárunk első versét. A 23. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, testvéreim, és lapozzuk fel a 398. dicséretünket, és ezzel dicsérjük tovább a mi Urunkat. 398. énekünket mind az öt versével énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 9. részéből. Lukács evangéliumának 9. részében az 57. verstől a 62. versig terjedő szakaszban így szól hozzánk Isten írott igéje. Lőn pedig, mikor menének, valaki mondané ki az úton: követlek téged, Uram, valahová mégy. És mondané ki Jézus: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét, hová lehajtania. Monda pedig másnak: kövess engem. Azt pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én apámat. Monda pedig neki Jézus: hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Monda pedig más is: követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondané ki Jézus: valaki az eke szarvára veti kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádattal forduljunk a mi Urunkhoz. Örökkévaló Istenünk, imádattal és hódolattal jövünk hozzád, teremtményeidként, akik annyiszor vetünk meg téged, annyiszor tapossuk meg a te nevedet, a te törvényeidet. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, és tisztogass meg a szívünket kegyelmedből a Krisztusért, fiadért, az ő áldozatáért. És tégy minket alkalmassá arra, hogy előtted megállhassunk, és téged egyáltalán dicsérhessünk. Tégy alkalmassá, hogy egyáltalán szívünkbe fogadhassuk a te igédet hitáltal, mert nem vagyunk erre képesek. Kérünk, szólj hozzánk, és add, hogy hittel hallgassuk a te szavadat. Köszönjük te néked azt, hogy ahogy hallgattuk az igét, amikor beléptünk ebbe a templomba, a te népedet a pusztában, a sivatag vadonban találtad, de őrizted és oltalmaztad, és bevitted a tejjel és mézzel folyó Kánaánba őket. És köszönjük néked, Urunk, hogy te bennünket is ott találsz a nagy pusztaságban, a vadonban, tőled elvadulva a bűneink rengetegében, a vétkeink sivatagában. Köszönjük néked, hogy ott találsz, és megszólítasz bennünket, és azt mondod, hogy kövessünk téged, mert te juttatsz el bennünket az igazi Kánaánba, az Isten országába, amiről énekeltünk is. Kérünk téged, hogy segíts és szólíts meg minket, és add, hogy a te szavad legyen hatalom és erő, ami megragad bennünket. Kérünk téged, hogy segíts, adj most jó előmenetelt. Áld meg együttlétünket minnyájunk számára, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 378-as énekünknek legelső versét, a 378. énekünk legelső versét, ami így kezdődik: adjunk hálát minnyájan az Atya Úristennek, és mondjunk dicséretet mi Teremtő Istenünknek. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 9. részéből hallgassuk, testvéreim, az 59. és 60. versből. Monda pedig másnak: kövess engem. Azt pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig neki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Foglaljunk helyet. Nagy kérdés, hogy mi az értékrendünkben a legfontosabb. Mi az értékpiramisunknak a csúcsa. Mi a legfontosabb dolog az életben. Számunkra, számodra, számomra. A pénz, anyagiak, az egészség, a siker, a család, az egység. Hát, hogy mi a legfontosabb dolog, arra választ kapunk ebben a felolvasott ígében. Ahol azt olvastuk, hogy az Úr Jézus kezdeményező megszólít valakit, azt mondja, kövess engem. Valakit hív, elhív a követésére. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről ezt az élethelyzetet és ennek tanulságait. Először is azt vegyük szemügyre, hogy ki az elhívó. Nagyon fontos szembenézni azzal, testvérek, hogy azt a valakit, azt az embert kihívta el a követésére. Mint ahogy régen, úgy ma is nagyon fontos, hogy kihív minket a követésére. Mert hogy sokan hívnak bennünket arra, hogy kövessük őket. Mondják nekünk politikusok, gyertek utánunk, kövessetek minket. Mondják különböző sztárok, hogy minket kövessetek, gyertek utánunk. Legyetek olyanok, mint mi. Vannak mindenféle véleményformálók, pop énekesek, s egyebek, színészek, akik ilyen-olyan életet élnek, és mondják, gyertek, kövessetek minket. És hogyha megyünk utánuk, akkor belevisznek ebbe-abba. Ki tudja, hogy milyen bűnbe, milyen bajba sodornak bele. Eddig is, ha visszagondolunk az életünkre, hányszor rángattak bele esetleg bennünket olyan tettekbe, olyan szavakba, amiket már ezerszer megbántunk. Magunktól lehet, hogy bele nem mentünk volna ilyen dolgokba, de ugye mások vittek rossz utakra engem, és mi megmentünk. És az is elgondolkoztató, hogy olykor talán mi magunk is belevezettünk embereket valami mocsokba. Egyáltalán nem lehetetlenség, hogy nem csak minket vezetett meg valaki, hanem mi is megvezettünk másokat. Sokszor döbbenten hallgatom azt, hogy gyerekek mit mondanak el arról, hogy a szüleik miféle tanácsokat adtak nekik az életük során. Elképesztő sokszor. A szülőként mibe tanácsolom bele a gyerekemet? Vagy nagyszülőként akár? Na, fontos dolog, és egyáltalán nem mindegy, hogy ki az, aki bennünket a követésére, a hozzávaló csatlakozására hív. Ki lép elém azzal az igénnyel, hogy menjek utána? Ki lép elém azzal az igénnyel, hogy irányítani szeretne engem, és azt kívánja, hogy én tőle függjek? Fontos kérdés ez. Ki a hívóm? Az elhívóm? Nos, itt az igében Jézus az elhívó. A názáreti Jézus. Kicsoda Jézus? Kicsoda a názáreti Jézus? Nos, ezt nem tudjuk kitalálni máshonnan, csak a Bibliából. Őt nem tudjuk máshonnan megismerni, csak az ő kijelentéséből, a kinyilatkoztatásából. Nincs más forrásunk. Az ő dicsőségért tetszett, hogy itt jelentse ki nekünk. Magában az írott ígében, az evangéliumokban, az apostoli levelekben, sőt már az Ótestamentum könyveiben is. Elolvassuk például a Kolossé levélből a Krisztus himnusz. Olvassuk, hogy ő előbb volt mindennél, mint Isten. Olvassuk, hogy minden ő általa teremtetett, hogy minden ő érte teremtetett, hogy mindent ő tart fenn. Jézusnak a dicsősége ragyog elénk, ő az egyháznak a feje, az egyedüli feje. Az az igazság, hogy minél inkább elmélyülünk ezekbe a bibliai kijelentésekbe, annál inkább érezzük, hogy nincs elég szavunk Jézus dicsőségének, szépségének a leírására. Nem bírjuk Jézus fenségét leírni. dadogó emberi nyelvvel tudunk csak róla beszélni. Nem tudjuk megfogalmazni, hogy milyen bölcsesség az, ami megnyilvánul a tanításaiban. Milyen bölcsesség nyilvánul meg a tanítás a hegyi beszédben. Nem tudjuk leírni, hogy milyen hatalom nyilvánul meg a csodáiban. Csak érezzük, hogy egy mérhetetlen hatalom és erő nyilvánul meg. Abban akár, hogy feltámad a halálból harmadnapon. Nem tudjuk leírni azt a szentséget, amit sugárzott Jézus, mert ő mindig az atyának engedelmeskedett. És ezért az egész élete tökéletes volt. Abszolút tökéletes, makulátlan volt az élete. Nem tudjuk leírni az igazságát, mert a szavainak egy olyan súlya volt, az igazság súlyával rendelkeztek a szavai. Nem kellett bizonygatni őket, hogy az úgy van, mert mindenki tudta, hogy amit mond, az úgy igaz. Az a valóság, amit Jézus mond. Ki tudná leírni Jézusnak a szeretetét, amit a kereszthalálban mutatott meg, amikor feláldozta magát, hogy az ellenségei el ne vesszenek, hanem bűnbocsánatot kapjanak Istentől ingyen ajándékba, és újra Isten gyermekei lehessenek, és örökre élhessenek. Ki tudná leírni azt a dicsőséget, ami ma a rendelkezésére áll, hiszen azt olvassuk a Bibliában, hogy ül az Istennek jobbján, és uralkodik az egész mindenség felett. Teremtett világ, az élők, az élettelenek világa, a holtak világa fölött. Egyszerűen, testvéreim, az Úr Jézusnak beszélhetünk a dicsőségéről, a ragyogásáról, a fenségéről, de nem tudjuk igazán felfogni ezeket a dolgokat, és kifejezni se tudjuk. Már azt kell mondjam, ha fele igaz lenne, akkor is el kellene gondolkoznunk, hogy menjek-e, ha ő hív engem. De mi van, hogyha minden igaz, amit a Bibliában Jézusról olvasunk? Hát nem, de sokkal inkább be kell fontolnom, hogyha ő azt mondja nekem, ő, akinek angyal seregek szolgálnak, akiben az Atya Isten gyönyörködik öröktől fogva mindörökké, nem kellene elgondolkozni azon, hogy na, ő hív engem. Amikor hallom az ígét, vagy olvasom az ígét, mert nem csak neki szólott ahhoz az emberhez, hanem hozzám is szól, ma élő emberhez, és nekem is mondja Jézus, hogy kövess engem, akkor ezt ugyan ki mondja nekem? Belegondoltál már ebbe? Van egy ének, nagyon szerettem most is. Ó, hogyha tudnád, ki az én megváltóm. Így kezdődik. Hát, ha tudnád, ki az én megváltóm, tudod, hogy ki hív? Tudod, hogy ki hív? A legtöbb embernek halvány fogalma nincs Jézus dicsőségéről. Gangsta Zolit, meg mit tudom én, a társait, azokat sztárolja. Azok a nagyfejek. Azokat követi. Meg politikusokat, meg egyebeket, filozófusokat, művészeket. Pedig ha tudnák, kicsoda Jézus. És ha te tudod, érted, sőt, hiszed, akkor a hívása nem válik súlyossá, mély jelentőségűvé, megragadóvá. Ő hív engem. És ez a hívás a testvérek, hogy egy kicsit tovább lépjek, még elképesztőbbé válik, amikor megfondolom, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én? Fel se tudom mérni ezt, csak az írás tükrében. Bár jönnek emberek, akik megpróbálják nekem elmagyarázni, hogy ki vagyok én, de ők nem tudnak semmit. Azt se tudják, hogy ők kicsodák. Egyedül Isten tudja, hogy kicsoda az ember, és ő tudja nekem is elmondani, hol, megint csak a Bibliában, hogy ki vagyok én. És innen megmondja nekem, hogy én az ő teremtménye vagyok, egy csodálatos teremtmény, aki mégis borzasztó, mert föllázat ellene, mert az ő személyét is és az ő törvényeit is lábbal tiporja. Ez vagyok én. A Római Levél 3. részében elmondja, hogy kinek lát engem az Isten. Egy teremtményének, aki fellázat ellene, aki magát isteníti, aki önistenítő, aki éppen ezért roppant öntörvényű ember, aki gőgös ember, aki hiú ember, ráadásul csaló, hazudozó, egy képmutató, egy tolvaj ember, egy parázna, egy házasságtörő ember, egy romlott motivációkkal bíró, egy dicsvágyó ember. Azt mondja nekünk Isten a Bibliában, hogy csodálatosak vagyunk és mérhetetlenül nyomorultak. És hogyha visszagondolunk arra, mit mondtunk Jézusról, a mérhetetlen dicsőség, a mérhetetlen dicsőség áll szembe a mérhetetlen nyomorúsággal. Talán méltó vagyok én arra, hogy engem elhívja Jézus a követésébe? Talán ez egy kitüntetés? Tekintsem elismerésnek, érdemeim jutalmának? Hogy egy ilyen nagyszerű, majdnem csodálatosan okos emberre van ennek a Jézusnak szüksége? Persze. Egy ilyen jó szándék, egy ilyen kötelesség tud, egy ilyen illemtudó jó fejre, mint én vagyok. Nem is tud nélkülem meglenni. Hát persze, hogy hív engem. Hát nem erről van szó, testvérek. Bűnös ember vagyok. Akármilyen csodálatos teremtménye az Istennek, egy ellene lázadó ember, kárhozott ember, aki fél lábbal a pokolba van. És ennek ellenére engem hív. Lásd csodát, világ! Halljatok csodát, angyalok! A mérhetetlen dicsőségű Jézus megszólít egy mérhetetlenül nyomorult ember. És azt mondja neki, kövess engem! Minél inkább látom, testvérek, Jézus dicsőségét, és minél inkább tisztában vagyok a magam végtelen nyomorúságával, annál nagyobb kegyelmi csodának látom, és annál érthetetlenebbnek, hogy ő egyáltalán szóba áll velem, és azt mondja nekem, hogy gyere utánam, kövess engem. Ez, testvéreim, életünknek a legnagyobb pillanata. Ez egy kegyelmi pillanat, amikor az ige által hallom, hogy hív, nem érzem valahol, nem sejtem valahol, nem álomban szólít, hanem az igében szólít, és itt mondja nekem, kövess engem. És ez valahol, ez a két szó eltalál valahol mélyen a szívemben, engem talál el, nem a másikat, nem a harmadikat, engem talál el. Jézus azt mondja, akitől elindult az egész teremtés, és akitől elindul az én követésem, Krisztus követésem is, kövess engem. De nézzétek másodszor, hogy mire szól ez az elhívás. Mire szól ez? Nos, ott és akkor, amikor ez a mondat elhangzott, arra vonatkozott, hogy az illető ember, de valószínűleg egy fiatalabb ember lehetett, vagy középkorú, mindegy, hagyjon el mindent Jézusért. Szó szerint értsük ezt a dolgot. Hagyj el mindent, értem. Tedd félre, ami a kezed ügyébe van, és kezdj hozzá az, amit most ezentúl én a dolgoddá teszek. Ne törődj azzal, hogy eztán mit eszel, mit iszol, mibe öltözöl, hol leszel holnap, hol fekszel le, hol kelsz föl, és mikor. Tarts velem, ahová megyek, legyél velem. Hátat fordítva annak az életnek, amit eddig éltél, akármilyen élet is volt az. Kövess engem. Ma is tulajdonképpen ez a keresztény élet. Kövess engem, mondja Jézus. Tudjátok, ő nem egy vallásos életre hív minket. Nem vallásos életre hív, hanem a követésére, és ez kettő. Dietrich Bonhoeffer, német evangélikus teológus volt, írt egy könyvet, az a címe Követés. Krisztus követése, Nachfolge. Ő követte Jézust, meg is ölték az egyik koncentrációs táborban, a háború végnapjaiban. De más a vallásosság, és más a Krisztus követése. Ez két külön dolog. A vallásosságban az ember a maga ura marad, a Krisztus követésben pedig Krisztus lesz az ura, és ő az ember maga a Krisztusnak a rabszolgája lesz. Nagyon fontos megértenünk, hogy az az ember, akit Jézus hívott, ő már egy vallásos ember volt. Ráadásul a vallása Istentől származott, mert zsidó ember volt, és a zsidó hit Istentől jött. Isten igéjén nyugodott az, bár akkor is, hogyha sokféle emberi meggondolás, meg parancs is rárakódott már erre az időre, de mégis Isten állt benne a központi helyen, ahogy az Ótestamentumba kijelenti magát, ismerték ezek a zsidó emberek Istent, a törvényét, tudtak az igazságáról, a kegyelméről, hatalmáról, sok mindenről, de itt Jézus nem azt mondja neki, légy vallásos ember, hanem azt mondja neki, még vallásosabb ember, hanem azt mondja neki, légy az én követőm. És ez a követés, ez más. A vallásos ember az mind a mai napig én központú ember. Továbbra is ő maga az életének az alakítója. A Krisztus követőjének nem ő az élete alakítója. Egy radikális változás történik. Krisztus lesz az ő igéje által, az ő hitének, gondolkodásának, cselekedeteinek a formálója. Kövess engem! Szinte felsorolhatatlan, testvérek, hogy Jézus mi mindent kifejezett ezzel a két szóval, ha ebbe úgy belemélyedünk egy kicsit. Kifejeződik ebbe a kihívás. kihívja Jézus abból az életből, amelyik egy vallásos élet volt, amelyik egy törvény szerint való, Isten törvénye szerint való élet volt, de mégis egy én központú élet volt. Azt fejezd be, és kezdj el egy újat. Igen, kifejeződik benne az, hogy egy új életre hívja őt. Kövess engem. Ebben nekem lesz a főszerepem, neked lesz a mellékes szereped. Ebben én állok a középpontban, a régiben te álltál a középpontban, egy új életre hívja el Jézus ezt az embert. Ezzel, amikor azt mondja, kövess engem. Hagyd a régit, a nélkülem valót, az én központot, és kezdj el velem egy újat. Egy én központú, Krisztus központút, ami az én akaratom, az én szavam lesz a döntő, a legfontosabb a számodra. Ebben a hívásban, testvérek, kifejeződik az, hogy Jézus azt akarja, hogy az az ember vele legyen. Kövess engem, legyél velem. Legyél értem, legyél mellettem. És nem csak vist a földi életedbe, hanem örökre legyél velem. Ez egy meghívás az földi új életre is, a Jézus központú, de az örök életre is. Meghívás az Isten országába, amit a Jelenések könyvébe találunk leírva. Ebben a köves engemben kifejeződik, hogy Jézus az egész lényére igényt tart annak az embernek, az eszére, az érzelmeire, az akaratára. Igényt tart a kezére, a lábára, a szemére, a nyelvére, az egész valójára. Mostantól fogva. Egészen legyél velem, nem csak egy részedre tartok igényt, hanem te reád ember, aki vagy. Benne van a köves engemben, hogy az Úr Jézus az élete minden területét irányítani akarja. Nem csak ebbe-abba akar beleszólni, hanem bele akar szólni abba, hogy hogy éli a családi életét, a munkáját, hogy végzi, mikor, hol pihen, mit vásárol, hogy beszél, milyen kapcsolatokat épít, és azt hogyan, a házasságát hogy alakítja ki. Jézus mindenbe beleszólást igényel. Ura akar lenni az embernek egészen. Kövess engem. Benne van ebbe, testvérek, hogy kövesd az igémet, az én akaratomat, amit mondok neked. Kövesd az igémet, mert én benned akarok kiábrázolódni. Jézus ezzel a megszentelődésre is hívja az embert. És egyszerűen, testvérek, benne van a hívásban az is, hogy ezt aztán most ne halogasd, eznek most van itt az ideje. Most határozd el magad, most döntsd el a szívedben, most higgy nekem, és most jöjj utánam. És kifejeződik ebben a meghívásban, testvérek, az isteni döntés, hogy a Római Levél 8. részében olvassuk, hogy akiket Isten kiválasztott, azokat el is rendelte, és azokat el is hívta. El is hívta. Ez az elhívás, amikor valakinek azt mondja Jézus, hogy kövess engem. Azokat meg is igazította, és azokat meg is dicsőítette, olvassuk a Róma 8-ban. De kifejeződik az örökké valóságban született isteni döntés egy ember felől, akit hív Jézus. És ebben a köves engembe, testvérek, kifejeződik az, hogy az Úr kegyelmes. Hogy ő nem bántani akarja az embert. Nem a kárhozatba dönteni, hanem azt akarja, hogy vele legyen, itt a földi életébe is egy egészen más minőségű életetén, és egyszer az üdvösségbe, az örök életbe, az ő országába is ott legyen az ember. Annyi minden, testvérek, kifejeződik ebbe az igébe, hogy föl se sorolható. És ha mindezt tekintetbe vesszük, ez a hívás az élet legnagyobb pillanata, testvérek, legszentebb pillanata a te számodra, az én számomra, bárki számára. Amikor halljuk Jézustól, az egyedüli üdvözítőtől, aki megszabadít a bűneinkből, a sátántól, a kárhozattól, kövess engem. Ez egy hatalmas dolog, testvérek. Egyébként ezt a Jézus követést egy példával hadd világítsam meg. Eusébius, egyház történet író, írta le, hogy érte a második század közepén, amikor is Marcus Aurelius volt a császár Rómában, és a kereszténység természetesen tiltva volt a Római Birodalomban, szóval élt ott ekkor egy Sanctus nevű diakónus. Elfogták, és bírák elé került, és ott állt a bírái előtt, akik kérdezték: mi a te neved? Mire azt válaszolta: keresztjén vagyok. Azt jelenti, Krisztushoz tartozom, Krisztus rabszolgája vagyok. Tovább kérdezték: hol laksz, melyik városban? Keresztjén vagyok, mondta. Mivel foglalkozol? Keresztjén vagyok. Szabad vagy rabszolga vagy? Keresztjén vagyok. Melyik ország tagja vagy? Keresztjén vagyok. Mindenre ezt mondta, keresztjén vagyok. Krisztushoz tartozom. Mindenféle kínzásokkal akarták szóra bírni, és valami mást is kicsikarni belőle, leírja a történetíró, de még az izzó vas trónon is csak ezt suttogta, hogy keresztjén vagyok. Krisztushoz tartozom, Krisztus rabszolgája vagyok. Testvérek, a keresztjén ember az Krisztus követője, és az ilyen ember mindent elmond azzal, hogy keresztjén. Az ilyen ember mindent elmond azzal, hogy ő azt mondja magáról, hogy én keresztjén vagyok, Krisztus követője vagyok. Egyszerűen ez egy olyan megdöbbentő dolog, és hányan voltak még abban az időben, akik csak annyit mondtak, hogy keresztjén vagyok, de ezzel elmondták azt, hogy ki vagyok én, hogy hol lakom, hogy melyik ország polgára vagyok, hogy hol van a családom, hogy szabad vagy rabszolga vagyok, hogy mi a hivatásom, mindent elmondtak ezzel, hogy keresztjén vagyok, Krisztus követője. Erre hívta őket Jézus, és ma is erre hív, hogy ő legyen a számunkra minden. Az egész egzisztenciánk az ő kezébe kerüljön, ő váljon a mindenünké, akkor is, hogyha az életünk forog kockán. A Krisztus követőinek, a keresztényeknek a számára ez Jézus nem egy meghatározhatatlan érzés, nem egy üres fogalom, ami hol ezt jelenti, hol azt jelenti, hanem ő a minden. Ő a megváltójuk, ő az Uruk. Akár élnek, akár halnak. Ezek az emberek, akik így vannak Krisztussal, testvérek, akiknek Krisztus nem egy dísz, amit vasárnap a nyakukba akasztanak. Vagy egy nyakkendő, amit ilyenkor felöltenek, hanem akiknek az életük, azok a Krisztus követői, akiknek életük Krisztus a maga igazságában, a maga szeretetében, a maga halálában és feltámadásában és dicsőségében, akiknek az ő igéje a mindenük, azok a keresztjének, nem azok, akiknek a homlokára rajzoltak egy keresztet, vagy éppen én itt leöntöttem őket vízzel. Erre az elkötelezett, teljes elkötelezett életre hívja Jézus, az ige mellett, mellette való elkötelezettségre hívja Jézus az embert, amikor azt mondja neki, nekem, neked, kövess engem. És nézzük harmadszor, mi az elhívott válasza. Azt látjuk a történetben, hogy a válasz alapvetően igenlő. Figyeljétek, azt mondja, Uram, Urának szólítja Jézust. Ezzel elismeri, hogy Jézusnak joga van parancsolni neki. A szava által irányítani, ide-oda küldeni, ezzel-azzal megbízni, egyáltalán rendelkezni felette, beleavatkozni az életébe, a hit életébe, az élet vitelébe. Nem kéri ki magának, hogy Uram már. Mi akarsz te lenni? Uram? Haha. Én a magam ura vagyok. Nem, ő már nem itt tart, ő egy kicsit már előrébb lépett, ő már Jézusban az ő urát, személyes urát ismeri el, testvérek. Az az igazság, hogy ez egy, nem egy önerőből történt teljesítmény, hanem erre már maga az Úr Jézus segítette őt el. Jézus maga munkálta már ki benne, hogy kész elismerni maga felett Jézusnak a tekintélyét, Jézusnak az uralmát. A bűnös embernek, testvérek, az alapvető jellemzője, hogy foggal körömmel ragaszkodik az autonómiájához. Nem nevez senkit se urának. Senkit nem hajlandó maga fölött elismerni, oda nem alászkodik senki elé, még a világura elé se. Elfogadhatatlannak tartja, hogy neki engedélyt kellene bárkitől kérnie bármire, hogy mások szabályaihoz kelljen neki alkalmazkodni, elegészen addig, hogy mikor kell föl, vagy mikor fekszik le. Nem. Úgy gondolja, hogy én vagyok az Isten, én a magam ura vagyok, nekem ne parancsoljon senki, nem tartozok felelősséggel senkinek magamon kívül. Az, hogy valaki már Jézusnak manapság testvérek azt mondja, hogy Uram, már nem csak Úr Jézus, hanem Uram Jézus, az már egy nagy előrelépés. Az már a kegyelemnek a csodája, amikor valaki idáig eljut. És ez a férfi azt mondja, Uram, engedd meg nékem, hogy előbb eltebessem az apámat. Már engedélyt kér Jézustól valamire. Értitek, ez már jelzi, hogy az ő szívében van bizalom Jézus iránt, ő elismeri őt urának, sőt engedélyt kér tőle valami lépés megtételére. Egyébként mi soha, tehát bűnös emberként soha nem kérünk engedélyt semmire se. Ugye, amikor katona voltam, ott még megtanultuk ezt, hogy kérek engedélyt ugye, lelépni. És akkor azt mondták, na, engedélyt megadom, nem tudom már pontosan mi volt a válasz, de valami hasonló. És akkor lehetett, különben addig ott kellett állni, amíg nem mondták, hogy most elmehetsz. Volt, hogy órákon keresztül álltam a parancsnoki folyosón, mert nem mondta senki, hogy elmehetek. Aztán kijött a főparancsnok, azt mondta, hogy most már elmehetsz.
akkor leléphetek, akkor mehetek. Addig ott tácsorogtam. Nem tudom miért. De ugye engedélyt kérni valamire. Hát, na, a munkahelyeken azért még ez működik, itt-ott. De azért úgy alapvetően nem szeretünk mi engedélyt kérni semmire, hanem mi majd eldöntjük. Ez, amikor valaki Jézustól engedélyt kér, Uram, ezt szeretném, azt szeretném, meg engedette ezt nekem? Én szeretnék ezzel a lányjal együtt járni, engedette ezt, én ezzel a fiúval szeretnék, engeded ezt nekem? Én szeretnék munkahelyet változtatni, engedélyezed ezt nekem? Vagy szeretnék egy házat venni, vagy egy autót venni, jó lesz ez így? Vagy elmennék valahova, vagy nem mennék el valahova, jó lesz ez így? Engedélyezed te ezt, Uram? Értitek, hogy ez már egy nagy dolog, amikor valaki tudna dönteni magában, mert már elég nagy fiú vagy nagy lány, de mégis azt mondja, hogy Uram, te mit mondasz? Engedélyezed? Na, mire kér engedélyt ez a fiatalember? Azt mondja, hogy Uram, engedd meg nékem, hogy előbb eltemessem az apámat. Kétféle dolgot jelenthet ez. Az egyik, hogy még kiskorú volt, tehát egészen fiatal ember, akinek meg kellett várni, hogy az apja meghaljon, mert akkor lesz nagykorú, és szabad lesz oda menni, ahova akar. Így Jézus követésébe is beállni. Ha ezt jelentette a szava, akkor még évek telhettek el, míg beállt úgymond Jézus követésébe. De a szavát lehet szó szerint is érteni. Tehát valóban meghalt az édesapja, és fiúi kötelessége volt eltemetni, és ennek szeretett volna eleget tenni. Csak annyit kér, hogy megyek én Jézus, de még előbb engedd meg, hogy eltemessem az apámat, mert ez egy fontos és tisztességes cselekedet, és hadd tegyem ezt meg. Ez esetben pár órát kellett volna Jézusnak várni, hogy menjen utána és a követésébe álljon. Én magam erre az utóbbi értelmezésre hajlok. Tehát egy kis haladékot ad Jézus, hogy előbb eltemessem az apámat, mert meg tudod érteni. Én vagyok a fia. És meghalt, és ez a tisztességes. A zsidók eltemették halottakat, nem úgy, mint a pogányok. Jövök, Uram, csak egy kis időt. Egy haladék. Érthető. De Jézus testvérek, válaszol rá. Minden esetre, mielőtt Jézus válaszát szemügyre vennénk előtte, gondolkodjunk el azon, hogy Jézus testvéreim úgy hív minket is, és akkor sokszor úgy előjövünk, hogy igen, Uram, igen, és de előbb engedd meg még. Jó, hogy már itt tartunk, testvérek, de valahogy érezzük, hogy van valami, ami itt nem teljesen stimmel. Sokszor meg pláne nagyon érezhető, hogy valami nem stimmel, amikor azt mondom Jézusnak, hogy Uram, meg de kérek egy kis haladékot, mielőtt a követésedbe állok. Még ezt szeretném elérni, meg azt szeretném elérni, meg ezt szeretném átélni, meg azt szeretném megtapasztalni, meg hadd intézzem még el ezt-azt. Egy kicsit hadd élvezzem még az életet. Egy kicsit hadd gazdagodjak meg, egy kicsit hadd szerezzek magamnak nevet. Hadd nősüljek meg, hadd menjek férhez. Igen, elkötelezem én magam mellett, de előbb még egy kicsit hadd élvezzem a hitetlenséget esetleg. A világ nyújtotta örömöket. A fényt. Nem olyan szabad még ez az ember. Előbb még ezt meg azt. Pedig testvérek, a halogatás a tett halála szokott lenni, ugye? És sokszor lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy halogatjuk, csak halogatjuk, tudjuk, Jézus kicsoda, Úrnak is valljuk, azt is megtesszük már, hogy engedélyt kérünk tőle, de valahogy mégis a döntő lépést nem bírjuk megtenni, és nem bírjuk magunkat oda szánni. Még előbb, és ki tudja, mit sorolunk elő, sokszor teljesen érthető, világos, egyértelmű dolgok, nem is gonosz dolgok, sőt, lehet jó dolgok, de mégis halasztgatjuk az egyértelmű elkötelezettséget. Miért? Azt hiszük, testvérek, hogy nekünk sok időnk van. Azt hiszük, hogy túl sok időnk van. Nem biztos, hogy sok időnk van. De hogyha egy fuldokló embernek bedobják a mentőövet, akkor nincsen túl sok ideje morfondírozni, hogy megragadja vagy ne ragadja meg. Akit lehúzott az örvény pár héttel ezelőtt, annak a srácnak nem volt sok ideje. Pár percen múlt, vagy pár másodpercen múlt a dolog. Lehúz az örvény. Lehúz a pokolörvény, és akkor mi lesz? Szerinted még ráérsz arra, hogy még előbb ezt, meg azt, meg amaszt még? És különben is, ha tudod, hogy ki az, aki hív, ha hiszed azt, hogy ki az, aki hív, hát minek halogatni? Hát minek halogatni? Ha ő hív, nem kell halogatni. Az utolsó ponthoz érek már. Mit hangsúlyoz az elhívó? Hogyan válaszol Jézus ennek az embernek? Nos, Jézus válaszából, testvérek, az derül ki, hogy az ő követésébe való beállás még a legfontosabb földi dolgoknál is fontosabb. Itt vagyunk a címnél. Mi az igazán fontos dolog az életbe? A siker, a pénz, az egészség? Jézus azt mondja, még annál, hogy te eltemesd az apádat, még ennél is fontosabb az, hogy beállj a követésembe. Pedig ugye ennél már fontosabbat nehezen tud az ember elképzelni. Pedig a mai világban előfordul az is, hogy valaki az apjával se törődik. De azért abban a régi időben még úgy volt, hogy a fiak azért ott a zsidóságban valahogy az apáikat még tisztelték, meg szerették, és hogyha meghaltak, akkor tisztességgel eltemették. Még a sírjukra is ráírták, hogy meddig élt. Na ezt most csak úgy jelképes értelemben mondom, mert manapság már ilyen is van, hogy egy gyerek arra se képes, hogy az apja sírjára ráírja, hogy meddig élt. Értitek, hogy azt mondja Jézus, hogy ez egy fontos és igazán fontos ténykedés, hogy eltemesd az apát, de ennél is fontosabb az, hogy beállj a követésembe, és megmentsd a te lelkedet a pokoltól, és az üdvösség a tied legyen általam, és a bűneidtől megszabadulj, és a tiszta szív a tied legyen, hogy a nélkülem való életből kilépjél, és elkezdj egy velem való életet, aki a megváltód vagyok, aki szeretlek, aki bölcs vagyok, aki hatalmas vagyok, aki hű vagyok, aki jó vagyok. Nincs fontosabb. Ez a ténykedés, hogy mellém állj, ez a sürgősségébe felülmúl mindent. Ez nem tűr semmiféle halasztást, még ilyen érvel se. A helyes válasz, testvérek, Jézus hívására az, hogy azt mondom neki hittel, hogy igen, Uram. Itt és most lemondok önmagamról. Átadom magam felett az uralmat, neked te vezess. Imádságban ezt kimondhatom, és te is kimondhatod, és ki is kell mondani. Egy személyes választ kell adni Jézusnak, ahogy az az XY is egyébként ezt tette. Csak ne halogasd, hanem válaszolj személyesen őnek, és mondd el, hogy követlek, Uram. Követlek, Uram. Ne halogasd ezt. A másik, amit Jézus az emberünk szívére helyez, hogy menj és hirdesd Isten országát. Ezzel zárul a szava ehhez az emberhez. Kövess engem, ez mindennél fontosabb, hagyd, hogy a halottak, a lelki halottak eltemessék a testi halottaikat, az Isten nélkül valók hadd temessék el a halottaikat, te gyere az élet fejedelme után, én utánam, és utána menj és hirdesd az Isten országát, mert az én követésem egyet jelent az Isten országa hirdetésével. A kettő összetartozik. Nem lehetek úgy Jézus követő, hogy ne hirdetném az Isten országát, az Isten uralmát, az Isten csodálatos birodalmát, amit teremteni fog, amiről az utolsó Isten tiszteleteken annyit beszéltünk. A Jelenések könyvében olvastuk ennek a leírását, milyen csodálatos lesz az Isten országa. Erről jó beszélni. És el kell mondani az embereknek, mondja Jézus ennek az atyafinak, hogy mondd el nekik, hogy oda, ahova vágynak, ahova annyira szeretnének eljutni, csak általam lehet bejutni. Én vagyok a kapu az Isten országába. Én vagyok az út, aki oda vezetlek. Mondd el nekik, hogy csodálatos az ország, de oda csak Jézus útján lehet belépni. Az ő követése az egyetlen út, ami által te is, én is bejuthatunk az Isten országába. És hogyha már hittünk Jézusba, és a követésébe álltunk, akkor azt mondja nekünk is az Úr, hogy na menjél a szomszédasszonyhoz, meg a munkatársadhoz, meg a nem tudom én kihez, és beszélj nekik rólam, és arról, hogy én általam hova juthatnak el? Az Isten országába. Hol énekeltük ezt az éneket itt az Isten országáról, hogy ő királysága bő áldás. Ott van a felszabadulás, fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek megáldatnak. Hirdesd ezt a nagy örömhírt, ha Jézus követője lettél, és hívd az embereket Jézushoz, aki az egyetlen belépő az Isten országába. Nos, mi a legfontosabb dolog az életbe? Mi a legeslegfontosabb dolog az életbe? Azt, testvéreim, hogy beálljunk Jézus követésébe. És ha beálltunk, akkor hirdessük az Isten országát, mert ez a kettő egyet jelent. Mondd pedig másnak, kövess engem, azt pedig mondta, Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig néki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy dicsőségedet megismerteted velünk a Bibliából, és megismerteted a mi saját nyomorúságunkat is velünk, akik nem ismerjük magunkat igazán. A horoszkópok és pszichológusok és egyebek nem tudnak minket önmagunkkal igazán megismertetni. Te vagy az, aki igazán föltárod előttünk a valóságot, az igazságot önmagunkkal kapcsolatban is. És olyan nagy dolog, hogyha megértjük, hogy te a hatalmas, dicsőséges úrász előttünk, gyenge teremtményeid előtt, akik bűnösök vagyunk, és hívsz minket arra, hogy váltsunk, radikálisan váltsunk, és adjuk neked a szívünket, az életünket, testünket, lelkünket, egész valónkat. Kérünk téged arra, hogy segíts erre a hívásodra válaszolni, igennel válaszolni. És köszönjük néked, ha már igennel válaszolhattunk, és áldunk azért, mert a szívünkre helyezed azt, hogy akkor egy nagy dolgunk van, tudnélik, hogy mutassunk rád, aki a kapu vagy az Isten országába, mások számára is. Aki nélkül nem lehet oda bejutni, akinek a keresztje, a vére, az áldozata, a feltámadása, az kell ahhoz, hogy valaki üdvözüljön. Segíts, Urunk, hogy rá tudjunk mutatni ott, ahova állítottál bennünket. Hadd legyünk hű tanú bizonyságaid, és hadd hívjuk az embereket a te követésedre, a te szavaiddal. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, hogy ne menjünk el újra azzal a döntéssel a lelkünkben, hogy majd később, még előbb ezt, meg azt, meg amazt. Segíts, hogy a szívünkbe hit szülessen, bizalom szülessen irántad, és várjuk, merjük vállalni a te drága személyedet, a te drága akaratodat, a te drága igéidet, amiket a Bibliába elénk adsz. Segíts, hogy alád vessük magunkat, elismerjünk téged életünk megváltó urának, üdvözítőjének. Segíts, hogy el tudjuk ezt neked személyesen mondani, meg tudjuk veled ezt beszélni, és ki tudjuk fejezni irántad, hogy mi ragaszkodni akarunk hozzád. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, áld meg életünket. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, a szenvedőkért, esedezünk hozzád azokért, akik koporsó mellett kell, hogy álljanak a következő napokban, vagy az elmúlt napokban álltak meg így. Vigasztald meg őket, bátoríts meg őket. Kérünk téged azokért, akik esküvőre készülnek a gyülekezetünkben is. Áld meg szívüket, életüket, hogy veled tudjanak indulni erre a nagy útra. Kérünk téged arra, hogy áld meg a pihenőket, akik itt vannak közöttünk, vagy akik máshova mentek. Kérünk, hozd vissza őket, és áld meg pihenésüket, nyaralásukat. Imádkozunk, hogy készítsd el a gyülekezeti hetünket is, és köszönjük néked, hogy az elmúlt héten is megőriztél minket az ifjúsági hetünkön. Kérünk téged, hogy áld meg egész gyülekezetünket, városunkat és egész népünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a keddi bibliaórára, 18 órára, amikor egy kicsit tovább beszélgethetünk erről az ígéről, amiről ma szó volt. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy közeledik a gyülekezeti hetünk. Az Isten tisztelet végén, akik jelentkeztek, azokat szeretettel hívnánk ide az úrasztalához, hogy megbeszéljük egy kicsit a részleteket, és ha valakit még érdekel ez a táborunk, akkor az is jöjjön ide, mert hát, ha még kedvet kap, hogy eljöjjön. Tehát most a táborozóinkat, akik már jelentkeztek, vagy még szeretnének esetleg jönni, szeretettel kérem, hogy jöjjenek ide az Isten tisztelet után az úrasztalához, és Gyuri vezérletével beszéljük meg ezeket a tennivalókat, vagy tudnivalókat. Jelentem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten ugye ifjúsági táborban voltunk, ott voltunk, hála Istennek, 31-en összesen, és hála Istennek nagyon jó idő volt, kicsit esett az eső ugyan, de ettől függetlenül tudtunk minden nap kirándulni, olykor-olykor jó megáztunk, de a jókedv töretlen volt, a Bibliával foglalkoztunk, azért ez volt a legfontosabb dolog. Római levél 8. részét elemeztük végig. Délelőttönként, reggelenként egy reggeli áhítat volt, ahol a zarándok énekekről volt szó. Csoportokban beszélték meg a fiatalok, esténként pedig evangelizációs alkalmakat tartottunk. Szóval volt minden az utakon, rendben voltunk, baleset nem ért senkit, kijöttünk a pénzünkből, úgyhogy hála Istennek, remélem, hogy feltöltődve egy lelkileg is, testileg is egy kicsit megújulva tudtunk visszajönni. Hála legyen az Úrnak ezért a hétért is. Hirdetem még a testvéreknek, hogy esküvők állnak küszöbön. Na, most aztán. Rubennek mi a keresztneve? A családneve? Kocsis. Kocsis Ruben. Jegyzette Bakti Múzt, hát Múznak hívjuk, feleségül, és az ő, illetve élettársul, feleségül, házastársul, esküvőjük augusztus 30-án lesz majd itt a templomban, 15 órakor, illetve egy másik esküvő is készülődik, Valkai István jegyezte házastársául, feleségül Jócsák Boglárkát, az ő esküvőjük szeptember 6-án lesz, 6:45-kor, este 6:45-kor itt a templomban. Hát Isten áldását kívánjuk Rubennek és Múznak, valamint Istvánnak és Boglárkának a készülődéshez, és az Úr adjon nekik örömöt, békességet ebbe a kapcsolatba. Nem csak most, hanem majd utána is, az esküvő után is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, ami legyen a 467. ének, 467. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. 467, énekeljük el végig, és utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk együttlétünket. himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!